Még mindig Szvetelszky Zsuzsanna kutató, szociálpszichológus, egyetemi oktató és pletyka kutató a vendégem, és hát sok mindenbe belevágtunk, egyáltalán a pletyka természetéről beszéltünk, és arról, hogy Zsuzsanna, te esetleg mennyire van időd, vagy nincs időd pletykálkodni, de ha már itt tartunk, naponta mennyit pletykálunk? Mit tapasztalsz?
Ez függ attól, hogy valaki hány éves, hogy mi a munkája, hogy milyen a személyisége, mert például nagyon ritkán kerül arra sor egy közösségbe, hogy kiközösítsék a pletykafészket, igényt tartanak a tevékenységére, arra, hogy postásként hozzaviszi a híreket, arra, hogy saját időt és energiát szám a történetek meghallgatására és továbbmondására, ő például az átlagnál sokkal, de sokkal többet pletykál. Vannak, akik kifejezetten hallgatagok, vagy zárkozottak, ők nagyon keveset pletykálnak.
De ők is szívesen meghallgatják.
Ők is szívesen pletykálnak, tehát ez azért sok mindentől függ. Egy-két órát mindenképpen átlagosan, néha még ennél is sokkal többet. Például egy olyan munkakörben, ahol ketten ülnek egymás mellett, valamilyen kézhez kapcsolódó fizikai munkát végeznek, ott azért van 8 óra, hogy az ember megbeszélje a főnököt is, a helyettest is, a másik területen dolgozó embereket is.
És ha ezt összeadjuk, hogy napi, heti, havi, éves vagy az életünk során hány óra, akkor azért egy döbbenetes szám jön neki.
Igen, de vannak élethelyzetek, amikor ez felélénkül, például mondjuk, ha egy baráti körbe szakítanak, vagy elválnak, vagy valaki elköltözik, tehát amikor felélénkülnek az események, turbulencia lesz, akkor mindenki azonnal tudni akarja, hogy kivel mi van, és elkezd utána járni az információnak, elkezd kérdezősködni. Egyébként, hogyha nem a mi köreinkről van szó, hanem egy nagyobb jelentőségű hírről, akkor rémhírre is változhat a pletyka, hogy mire kell vigyázni, mit kell most gyorsan vásárolni, miből lesz baj, vagy pánikszerű információ terjedés.
Tehát, társadalmi szinten is működik, nem
igen,
csak
igen,
egyéni
igen,
szinten.
Igen, a pletyka az, amikor csak zörög a haraszt. Egy jelző, valójában egy korai előrejelző rendszer.
Beszéljünk rólad is, hogy azért nem tudom elképzelni egy pletykakutató életét, hogy mit jelent a mindennapokban, hogy te ezzel foglalkozol, és egyáltalán ez mennyi, azt tudom, hogy oktatsz is egyetemen, de hogy mennyi időt veszel az életedből, és mennyi idő jut utána önmagadra, a magánéletre?
Viszonylag szerencsésnek mondhatom magam, mert az első gyermekem az egyetemi évek alatt született, így nagyon hamar megtanultam az időmenedzsmentnek nevezett, vagy időgazdálkodásnak nevezett folyamatot, és most már nem is bánom annyira, akkoriban se bántam, hogy jóval kevesebb társasági életben, mulatságban, buliban volt részem, mint a kortársaimnak. Ez akkor, tehát a 90-es évek elején indult el Budapesten, és lett egyre több hely szerte a városban, viszont észlelem, hogy fárasztó is, hogyha az ember ezt 5-10-15 éven át folyamatosan heti rendszerességgel csinálja. Tehát én hamar hozzászoktam ahhoz, hogyha van egy nap, egy óra, mert alszik egy kisbaba, vagy kettő, aztán egyre több, ahogy elérkezik az óvodáskor. Ráadásul a legkisebb gyermekem az most 16 éves, tehát éppen a gimnázium időszak közepén vagyunk. Emellett hozzászokik az ember, hogy kézben tartsa valamelyest az idejét egyfelől. Másfelől ennek például az is a következménye, hogy korán hozzászoktam, hogy sétálni megyek babakocsival a zöldbe, és már hiába nincsen olyan korú gyermek, akit sétálni vinnék a zöldbe. Rászoktam, hogy ez nekem is sokat ad, én is sokat töltekezem, pusztán azáltal, hogy nézem falevelek billegését jobbra-balra, és gondolattalanul ki tudok kapcsolni ebben a helyzetben. A túrázásban nagyon jól érzem magam, és nagyon fel tudok töltekezni. A többi, és mondjuk a munkához kapcsolódó tevékenység az olyan, hogy nem azt mondom, hogy nincs két egyforma napom, mert azért a hétnek vannak meghatározott napjai, amikor tanítok. Azok is izgalmasak és változatosak a hallgatók válaszai vagy a részvétele miatt, de a többi időben, és emiatt megint csak szerencsésnek mondhatom magam, általában olyan folyamatokban, kutatásokban veszek részt, amik új és új kérdéseket vetnek föl, tehát nincs két egyforma, ki kell találni valamit, nincs ismétlés, nem lehet copy-paste-el a papírra oda tenni valamit, hanem a papír mindig üres és fehér, és ez viszont a munkába is behoz valami izgalmat. Tehát persze próbálom az egyensúlyt megtartani, illetve az embernek az élethelyzete is más, mondjuk 30 fölött, mint 50 fölött, de úgy érzem ebből a szempontból, hogy nagyon szerencsés vagyok, és mivel a saját szakmámból tudom, hogy az emberi kapcsolatok, ezt egyébként az előbb már említett Robin Dunbar, oxfordi professzor írja le a könyvében, ami szerencsére most már magyarul is megjelent, hogy a legbonyolultabb dolog az univerzumban az az emberi kapcsolat. Hát úgy gondolom, hogy jó dolog, hogy ezzel foglalkozhatom, azért nem keverem össze, tehát terített asztal mellett nem azzal nézek a barátaimra, hogy miért is mondta
tehát
ezt.
Akkor nem szakmázol.
Nem, szigorúan nem.
Nyugtassuk meg a barátokat is, meg hát akikkel találkozol. Egyébként hogyan változtál szerinted? Tehát, hogy mi jelent kihívást most az életedben, és hogyha visszatekintesz akár 10-20 évre, mi jelentett kihívást akkor?
A változást azt nagyban meghatározták azok a tanárok, kollégák, munkatársak, akik nélkül a szemléletem nem vált volna olyanná, mint amilyen most, tehát a példaképek, és ezek között nem csak társadalomkutatókat lehet említeni, hanem például természettudósokat is, így például az Egyesült Államokban oktató Érdi Péter biofizikustól nagyon sokat tanultam, és dolgoztunk is, írtunk is egy munkát, ami még csak angolul jelent meg, és a rendbehozatalról szól, hogy amit elront az ember akár a kapcsolataiban, akár a világban, azt hogyan lehet helyrehozni. Tehát az emberek azok, amik igaziból változtatják szerintem a viszonyulásunkat a világhoz, és a kihívást pedig nekem nagyjából ugyanaz jelent szerintem, mint ami a legtöbb embernek, hogy gyorsabban változik körülöttünk a világ, és gyorsabban válik egyre bonyolultabbá, egyre komplexebbé, mint ez korábban volt. Ezt abból is látom visszaigazolódva, ahogy mondjuk a legnagyobb vagy a középső gyermekem rácsodálkozik a legkisebbnek a média használati szokásaira, a legkisebbnek a kommunikációjára.
Pedig köztük nincs is annyi idő.
Így van.
Nem egy generációs különbség, de mégis valahol.
Igen. Tehát az például, hogy az online lét meg sokszorozza az adminisztrációt, az belőlem is olyan indulatokat vált ki, ami után rácsodálkozom magamra, hogy hát így ezt nem gondoltam volna saját magamról. Tehát azok a kihívások, amivel összességében senki nem tud jól venni, mindenki csak egy területén profit, tehát én úgy gondolom, hogy a bennünket körülvevő világ alapvetően túl sokat vár tőlünk. Azt szeretné, hogy mindenki a legjobb legyen a különböző szerepeiben, tökéletes párkapcsolatban éljen, jól sportoljon, nézzen ki csinosan, keressen eleget, a szüleivel is tökéletes legyen a kapcsolata, és természetesen ő maga is álljon helyt szülőként. Ez az illúzió általában a médiából jut el hozzánk, illetve abból, hogy a barátaink és az ismerőseink nem mondják el azt, hogy náluk valami probléma van. Pedig mindenkinél mindig van valami probléma. Na, aki azt mondja, hogy nincs, hibátlanék, vagy tökéletesség, vagy normáliség, hát velük azért érdemes óvatosan bánni.
Sok mindenbe belekapunk itt, mert egyébként ez egy vége láthatatlan téma, hogyha egy picit még visszatérünk a pletykára, és arra, hogy hogyan dolgozol, vagy hogyan kutatsz, te hogyan találod meg az alanyokat a kutatásodhoz? Tehát van, hogy leülsz beszélgetni emberekkel, hogy ők mit, hogyan csinálnak, hogyan éreznek?
A leggyakrabban ez történik, hogy leülök velük beszélgetni, vagy egyénileg, vagy kisebb csoportokban, és az a témától függ, hogy hogyan találom meg. Néha könnyebb, néha nehezebb. Tehát, hogyha például egy szervezetet veszünk, akkor érdemes az ott dolgozókkal beszélgetni, de hát tudjuk jól, hogy nagyban különbözik mondjuk a legalsó szinten lévő beosztottnak a világlátása egy középvezetőjétől, vagy felsővezetőjétől. Azonban nem kizárt, hogy a recepciós többet lát a szervezetből, mint egy középvezető, vagy a büfésnek többen sóhajtozzák el a gondjukat, nem is beszélve a felsővezetők asszisztenseiről.
Tehát a kutatónak erre kell figyelnie, hogy meghallja, meglássa ezeket.
Hol csomósodik az információ, a rejtett információ, az informális kommunikáció, mert a formális, tehát azt az e-mailekből, a kirakasztott plakátokból utol lehet érni, de gyakran találkozunk azzal cégeknél, hogy van 50 csatorna általában, nyomtatott, online, intranet, sorolhatnánk, és ebből használnak mondjuk 3-at dolgozók, és hogyha ezek között nincs olyan, ami nekik alkalmas, akkor kialakítják a sajátjukat, és azt fogják használni.
Tehát résen kell lenni gyakorlatilag kutatóként. Egyébként engem nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz a nők kontra férfiak kérdéséről pletyka esetében, vagy hogy mit tapasztaltál? Többet pletykálnak-e, máshogy pletykálnak-e, mit gondolnak magukról, vagy esetleg mennyire élnek ezzel, mint eszköz?
Nehezen mérhető, de én a saját tapasztalataim alapján azt mondanám, hogy a férfiak pletykálnak többet, a nők pedig jobban. De a férfiak nem nevezik a beszélgetéseket pletykának.
Mert ez olyan a nőkhöz kapcsolódó.
Ők kapcsolták
valami,
ezt a nőkhöz. Igen. Tehát ha elolvassuk azt, hogy mi szól a pletykáról, mely könyvekben az elmúlt 6-8 ezer évben méltatják, kik szidják a nőket a pletykálásért, hát nő nem is jutott tollhoz, íráshoz az elmúlt évezredekben, évszázadokban, nem olyan régóta írnak a nők, tehát kimondhatott véleményt a pletykáról csak egy férfi, és értelemszerűen a nőkhöz kötötte. Ezzel szemben hát azért nagyon gyakori az, hogy egy férfi szivárogtat ki valamit, érdemes kémfilmeket nézni, vagy elolvasni a különböző hadtörténeti, politikatörténeti műveket, ahol kiderül az, hogy hogy jutnak el ezek az információk. A nők sokkal nagyobb rutint szereztek a kommunikációban, abban a csevegésben, amiről beszélgettünk, megint csak Dunbar nevéhez kötve, hiszen nem kellett vadászniuk, nem vonultak harcba, és kommunikációval oldották meg a konfliktusokat, nem karddal. Lehet, hogy tovább tart, mire megbeszéljük, de hatékonyabb, mint hogyha egyetlen szúrással semmisíti meg az ember az ellenfelét. És most, hogy a 20.-21. században már több lehetősége van a nőknek például vezetői pozícióból a szervezet egészére is gondolni, ez azt is jelenti, hogy ezt is figyelembe tudják venni, és teret adnak például annak a kommunikációnak, ami nem hivatalos, hanem arról szól, hogy egyeztessük azt, hogy mi a gondunk egymással, beszéljük meg, hogy mi a probléma, mielőtt eszkalálódik, mielőtt nagyobb lesz, és mielőtt esetleg visszafordíthatatlanná válik.
Most azon gondolkodtam, hogy furcsán hangozhat a kérdés, de hogy lehet-e büntetni valakit azzal, ha nem pletykálunk róla?
Oscar Wilde ezt mondja. Ő azt mondja, hogy annál, ha beszélnek rólad, csak az a rosszabb, hogyha nem beszélnek rólad. És ez valóban így is van, mert a kommunikáció hiánya az egy űrt hoz létre, egy légüres tér keletkezik a körül, az ember körül, akiről nem esik szó, és azért a pletyka, hogyha nem egy egység pletykát nézünk, tehát egy sztorit egy délután egy tea mellett, hanem a pletyka egészét, folyamát kikorrigálja magát. Tehát nem lehet valakiről azt állítani, hogy fantasztikusan vezet, hogyha csapnivalóan. Nem lehet azt állítani valakiről, hogy remekül főz, hogyha ehetetlen. Valaki azt fogja mondani, hogy hát lehet, hogy neked szerencséd volt, én a múltkor nem ezt tapasztaltam. És akkor lassan összeáll az igazság az esetek nagy részében.
Igen, ezt tettem volna én is hozzá, mert hát sajnos nem mindig alakul ez így. Említetted, hogy a férfiak sokszor erőből oldották meg a konfliktusokat, és akár egy szúrás is elég. Tehát akár egy szó is elég néha egy negatív helyzet megteremtésére.
Annak azért van előzménye, kontextusa. Tehát az, hogy egy utalás nyílként betaláljon, oda kell egy történet mögé. Csak úgy egy szóval nem bánthat az ember, hanem tudni kell azt, hogy mi fáj a másiknak a legjobban. Tehát kell egy tudás a másikról, és egyébként a mérgezőnek nevezett, toxikusnak nevezett személyiségeknek éppen az az erősségük, hogy sokkal pontosabban monitorozzák a másiknak a gyengeségét, és hihetetlenül ösztönösen, már-már reflexzerűen állítják elő azt a mondatot, amivel tényleg a legnagyobb fájdalmat okozzák a másiknak.
A manipuláció bejön a képbe.
Pontosan, pontosan, igen, amit egyszerűen, mint egy kurzusra járnának annyira képzettek ebben.
Zsuzsa, arra lennék kíváncsi, hogy téged mi izgat ebben a világban a legjobban, vagy mitől éri meg ezzel ilyen mélységig foglalkozni? Tehát mit szeretsz benne igazán?
Nehéz kérdés, és onnan ragadnám meg, hát ha a tudományra hallgatok, és miért ne tenném ezt, van közel 100 éve egy kutatás az Egyesült Államokban, ami azt mutatja meg, immár 70-80 évessé vált embereket is megkérdezve, őket az ifjúkoruktól követve, hogy bennünket a kapcsolataink tesznek boldoggá. akkor válaszolok én erre magamnak. Érdemes erről minél többet megtudni, mert hát ha ez a tudás segít bennünket abban, hogy jobbak legyünk ezekben a kapcsolatokban. Ezt mondhatjuk úgy, hogy tudatosabbak, vagy reflexívebbek, hogy az ember hátralép egyet, és rá tud nézni akár mondjuk magára, akár a másiknak a helyzetére, és ezeknek az egyébként már nem olyan nehezen elérhető tudásoknak a beépítésével, nem egyik napról a másikra, de lassan valóban létrejöhetnek olyan változások az életünkben, ami egy másik élmény, mint egy új ruha, vagy egy utazás, amit nem tudok forintosítani, ami nem jelent státuszszimbólumot, viszont boldogságot okoz, örömet okoz, és ráadásul olyan, mint a szeretet vagy a tudás, hogy nem fogy attól, hogy megosztják, hanem sokszorozódik.
Olyan szenvedéllyel, vagy olyan lelkesedéssel beszélsz a munkádról, el tudnád képzelni, hogy ne ezt, hanem valami teljesen más csinálja?
Persze.
Mi lenne az?
Bármi bizonyos határokon belül, tehát egy virágkötészetben is nagyon szívesen dolgoznék, vagy talán egy hajóállomáson lennék jegyszedő, tehát olyan szép dolgokban élheti meg az ember az élete teljességét. Nem azt mondom, hogy ezt nem mondtam komolyan, tehát nem váltanék, most nem tervezek váltást, viszont...
De nyitott vagy a világra?
Igazából abszolút, ezért kérdezem. És nagyon sok példát láttam arra, ahogy boldognak lehet lenni, és kitelje lehet teljesenni olyan helyzetekben is, és olyan pozíciókban is, amiről nem érkezik a médiából elismerő szó például. Tehát, hogy aki mondjuk egy utcában a népszerű fodrász, vagy egy kisfaluban sokaknak segít vargaként, cipészként megőrizni a lábbelik minőségét, az nem csak a saját életéhez tett hozzá, hanem a közösség életéhez is, és itt azért nagyon fontos dologról van szó, hogy értelmes legyen az életünk, és nyomot hagyjunk a világban, azt megteheti az ember egy közösség tagjaként, és miközben rendre olyan híreket hallunk, hogy a Szilícium-völgyben tizenévesek vállalatot alapítottak, és pillanatok alatt milliárdosok lettek. Dehogy. Nem látunk mögé, hogy valójában mi történt, és
hogy mi az ára.
Mi az ára, és hogy hány ilyen történet van. Nagyon kevés, nagyon kevés.
Az nagyon érdekes, amit mondasz, hogy bárhol el lehet az ember boldog. Mert hogy ez van-e mögött, de egyébként kutatóként te elképzelted magadnak, hogy médiafigyelem, nyilatkozat, mert most is itt ülsz a rádió stúdióban, hogy konferencián fogsz előadni, hogy előadást fogsz tartani egyetemistáknak, tehát hogy te készültél erre, vagy ez úgy belesodródik az ember, és belecsöppentél, és mindig egy újabb helyzetet megoldottál.
Nem készültem erre. Váratlanul is ért, és azt például nagyon szívesen elmondom magamról, hogy úgynevezett tanult extrovertált vagyok, tehát én szívesen hallgatok, tudok csöndben lenni, de valójában arról van szó, hogyha kutatásról beszélünk, hogy az embert a téma viszi. Tehát, hogy amiről beszélek, annak van jelentősége, és itt valójában, amit én is szoktam tanítani egyébként a kommunikációról, nem is az a lényeg, hogy olyan mozdulatokkal álljon ki az ember akár a hallgatói elé, akár egy pódiumra, ahogy azt előírja egy nagykönyv. És tudom, hogy tényleg könyvek jelennek meg a prezentáció technikáról. A legfontosabb mindig az, és ez lábtartástól, vagy öltönyválasztástól, kosztümválasztástól független, hogy az ember hiteles legyen, hogyha hiteles, akkor tud a témájáról úgy beszélni, hogy az mások számára is érdekessé válik.
Mi van még a bakancs listádon?
Hú, de nehéz kérdés.
Akár magán, akár munka, kutatás.
Hát személyesen az, hogy a számomra legfontosabb emberekkel az idő teltével is meg tudjam őrizni a kapcsolatunknak a tartalmát, a funkcióját, hogy ne fejlődjünk el egymás mellett, ne menjünk el egymás mellett, ne váljon udvariassági vagy kötelességből fakadóvá az az aktuális találkozás vagy beszélgetés, ami éppen zajlik köztünk, és itt ebben az is benne van, hogy saját magam számára se váljak unalmassá. Olyan is van, hogy az ember önmagát elunja. Tehát meg kell frissülni, és folyamatosan fejlődni kell, és figyelni kell arra, hogy a többiek éppen hol tartanak, és milyen viszonyulás az, ami jó nekünk. Ez nagyon-nagyon vonz, illetve ezért nagyon sok mindent megtennék. Szakmailag pedig bízom abban, hogy egyre több mindent meg fogunk tudni arról, nem csak, hogy milyenek a kapcsolataink, hanem, hogy esetleg esetleg mit lehet erről megtanítani időben ahhoz, hogy felkészültebb legyen valaki, mert egy gyermeknek rengeteg mindent tanítanak természettudományokról, irodalomról, de praktikus tudást keveset kap, és ez valójában a legfontosabb lesz számára. Van néhány olyan dolog, amit talán érdemes lenne átadni. Hallottam olyasmit, hogy relaxációt például már tanítanak néhány nyugat-európai országban. Azért ezek olyan fontos tudások, amiket lenézhetünk, és gondolhatjuk azt, hogy ehelyett jobb adatokat bemagolni. Egyébként szerintem fontos a tények megtanulása, de ha az ember idejekorán kap valamit, ami róla szól, az életéről szól, a személyiségről szól és a viszonyáról szól, az úgy gondolom, hogy sokat segíthet neki.
Legyen ez mára a végszó, és remélem, hogy lesz alkalmunk még máskor is beszélgetni.
Köszönöm szépen.
Svetelszky Zsuzsanna kutató, szociálpszichológus, egyetemi oktató és pletyka kutató volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.